Stúdióban pedig Harsányi Péter, a növekedés.hu vezető elemzője. Szervusz, jó napot!
Szervusz, jó napot, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Kezdjük azzal, hogy jövő héten kamat döntőülés a Magyar Nemzeti Banktól, az idei első, és hát várható bármi tőlük?
2020 meglehetősen nyugalmas évnek tűnik a monetáris politika szempontjából, mind a hazai, mind a nemzetközi vizeken. A Magyar Nemzeti Bank minden bizonnyal fenn fogja tartani a monetáris kondícióit, változatlanul fogja hagyni őket. Legfeljebb az FX swap, deviza swap állományt módosíthatja, amit egyébként a legutóbbi alkalommal 38 milliárd forinttal csökkentett is, ezáltal pedig a bankrendszerbeli többletlikviditás 2235 milliárd forintra mérséklődött. Azonban fontos megjegyezni, hogy a nagyobb nemzetközi jegybankok, úgy mint az LKB vagy a Fed, nem fog az idei évben kamatot emelni. Tehát az Európai Központi Bank tekintetében például még 2022 végéig is 2% alatt lesz az infláció az eurozónában. Tehát emiatt az LKB fenntarthatja a kamatokat és a havi nettó 20 milliárd eurós eszközvásárlásokat, míg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szintén nem fog emelni 2020-ban, sőt folytathatja legalább a nyár elejéig a rövid lejáratú állampapírok vásárlását. Tehát múlt év szeptembere óta közel 400 milliárd dollárral nőtt a Fednek a mérlege, azaz valójában lazít a mai napig az amerikai jegybank.
Azért ez szép csendben maradt. Volt valami hasonló kommunikáció, hogy ilyen ideiglenes pénzügyi zavarokat, dollár zavarokat kellett a kereskedelmi bankoknál enyhíteni, csökkenteni, akkor ez?
Igen, tehát voltak rövid távú likviditási zavarok, aminek kezelésére az amerikai jegybank rövid lejáratú állampapírokat vásárol, és egyúttal hangsúlyozza, hogy ezek az eszközvásárlások nem összekeverendőek azokkal a korábbi klasszikus QE-val, korábbi klasszikus eszközvásárlásokkal, ahol hosszú lejáratú állampapírokat vásároltak, mert ugye hosszú lejáratú papírok vásárlásával lehet befolyásolni az inflációs várakozásokat, nagyobb mértékben, a hosszabb távú hitelkamatokat, hosszabb lejáratú kötvénypiaci hozamokat, azonban azzal, hogy a rövid papírokat megvásárolja a Fed, nagyon lenyomja, segít mérsékelni a rövidebb lejáratú állampapírhozamokat, emiatt pedig a hozamvadászat jegyében a kereslet kiszorul a hosszabb papírok irányába, és azoknak is könnyebben tud stabilizálódni, vagy adott esetben süllyedni a hozamuk. És másrésztről pedig annyira azért nem marad csöndbe ez a folyamat, ugyanis a részvénypiacok történelmi csúcsra ugrottak az Egyesült Államokban, és azért igen nagy köze van ennek a folyamathoz, tehát a mérlegépítésnek igen nagy köze van a részvénypiaci emelkedéshez, ugyanis rendkívül szoros a Fed mérlege és a részvénypiacok iránya közötti korreláció kapcsolat.
Magyar Nemzeti Bankra visszatérve, szép csendben nyugodtan nézik majd a forint gyengülését is?
Ugye alapvetően az MNB-nek nincsen árfolyam célja, inflációs célja van, és ott azt látni, hogy az idei év elején tetőzhetnek az inflációs mutatók. Az infláció például az olajára hatásoknak, a bázis hatásoknak köszönhetően kerülhet jelenleg magasabb szintekre. Ugyanakkor az idő múlásával az év vége felé 2021-ben, 2022-ben lépésről lépésre a 3%-os jegybanki inflációs cél közelébe süllyedhetnek az inflációs mutatók, különös tekintettel a kiemelten figyelmet adószűrt maginflációs mutatóra, emiatt pedig nincsen lépéskényszerben a Magyar Nemzeti Bank.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a 340 és 350 forint közötti eurórégió, ez simán elképzelhető ebben az évben?
Jelenleg azt látni, hogy továbbra is egy emelkedő, mérsékelt emelkedő trendcsatornában mozog hosszú távon a forint, aminek tehát az árfolyam rátapott ennek az árfolyam sávnak jelenleg a tetejére, tehát rövid távon inkább már kezd egyre inkább túl adottá válni a forint. Emiatt pedig hát elképzelhető egy átmeneti korrekció akár lefelé, de talán inkább azt lehet mondani, hogy mivel a kockázatok kiegyensúlyozottak, azért inkább egy oldalazás következhet. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen tényezők mozgatják a forintot, akkor azt látni, hogy a forint erősödése mellett szólnak egyértelműen az erős fundamentumok, közel 4%-os gazdasági növekedésről beszélhetünk Magyarországon, sok a felfele ható kockázat, sérülékenység az országnak nagy mértékben süllyedt, a deviza, tehát az államadósságon belül a devizadósság aránya 17%-ra esett vissza, 2021-re eltűnhet a nettó külső adósság, ugye van egy 1 plusz 1-es költségvetésünk, tehát 1%-os a deficit cél idén, és további 1%-os tartalékot képzett a költségvetés, illetőleg 2021-re 60% alá süllyedhet a GDP-es bruttó államadósság. Tehát ugye fontos kiemelni, hogy az adott ország, tehát jelen esetben Magyarország kockázatosságát mérő CDS felárak süllyedtek. Tehát nem azért gyengül a forint, mert itt bármiféle bizalmatlansági problémák lennének. Valójában a befektetői megítélése Magyarországnak kedvező, ugyanis a CDS felárak több mint 15 bázisponttal süllyedtek az elmúlt közel fél évben.
Az oké, de akkor miért nem vásárolják a forintot? Miért ellene zajlik a spekuláció?
Ugye alapvetően, ami a forint gyengébb teljesítményét okozhatja, az ugye hát nyilván elsősorban az, hogy régiós szinten rendkívül alacsonyak a reál kamatlábak, amit az intézményi szereplők tudnak elérni. Hát nyilván a lakosság szempontjából meglehetősen magas reál kamatlábakról beszélhetünk a Magyar Állampapír Plusznak köszönhetően, de visszatérve az intézményi piacra, ott régiós szinten alacsonyak a reál kamatlábak. A piacokon egyre inkább elterjed egy olyan vélekedés, hogy a forintból egyfajta ilyen carry deviza lehet, tehát egy finanszírozó deviza, azaz jó hangulatban a piaci szereplők forint hitelt vesznek fel, eladják a forintot, és máshol egy magasabb kamatozó eszközbe fektetnek, és ez olyan időszakban, mint most, amikor kedvező a hangulat, a forint gyengülését eredményezheti, illetőleg amikor majd fordul a szentiment és kockázatkerülés tapasztalható, akkor ez a folyamat megfordulhat, illetőleg az inflációs félelmeket is tükrözheti a gyengébb forint, ugyanakkor, ahogy az idő múlásával fokozatosan visszasüllyedhetnek a mutatók a 3%-os jegybanki célhoz, ezek a inflációs félelmek azért fokozatosan kiárazódhatnak majd.
Ha a kamatokhoz nem is nyúl a Magyar Nemzeti Bank idén sem, egészen pontosan tavaly azért egyszer nyúlt, de az nem az alapkamat volt, hanem gyakorlatilag a betéti ráta. Ha a kamatokat idén nem változtatja meg, akkor várható más a Nemzeti Banktól?
Ugye a menetrend az feltehetően valahogy úgy néz majd ki, hogy az idei évben, ha csak nem, nincs valamilyen komolyabb külső nemzetközi sok, akkor nem számítunk arra, hogy a kamatokon módosítson a jegybank, de első körben a vélhetően az MNB az FX swap tenderekhez, tehát a deviza swap állományhoz nyúlhat, és azon keresztül finom hangolhatja a monetáris kondíciókat. A következő lépés lehet majd középtávon, tehát a 2021 közepe végétől talán, hogy szimmetrikussá teheti az MNB a kamat folyosót, illetőleg ezt követően következhet majd be egy nagyon mérsékelt kamat emelés, de hát ez még annyira messze van időben, hogy még korai lenne erre bármit is vizionálni, mondani.
Ez a szimmetrikussá teszi a kamat folyosót, ez mit jelent a gyakorlatban, hogy közelebb
tehát jelenleg viszi az alapkamathoz? Jelenleg az egynapos betét kamatlába mínusz 0,05%, míg az egynapos hitelek kamata 0,9%, és ezt a sávot fogja szimmetrikussá tenni a jövőben az MNB.
Akkor gondolom közelíteni egymáshoz.
Igen.
Harsanyi Pétert hallották, a növekedés.hu vezető elemzőjét. Péterrel folytatjuk majd a beszélgetést 10 óra után, akkor már a nemzetközi kötvény és részvénypiacról lesz szó, de azért megnézzük a hazai piacot is.